más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Ez a felvétel március 6-án készült, és azért mondom a dátumot, mert ez a nap ebben az évben az első, amikor az a jelentés érkezett, hogy hosszú, egész decemberre jellemző visszaesés után a kiskereskedelmi forgalom most januárban valamennyire nőtt, és ezt most mérte a KSH, ami nagyon jó hír, mármint a kereskedőknek. Az élelmiszer fogyasztás is valamelyes nőtt január első két hetében, három hetében, viszont megjelent megint az infláció, mármint hogy emelkedik újra egy mélypont után, olyannyira, és ettől a kormány tart, hogy Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter be is jelentette, hogy adtak egy hetet a boltoknak, hogy önként csökkentsék bizonyos élelmiszerek árát, magyarul mondjanak le a profit egy részéről, a hasznok egy részéről, mert ellenkező esetben jön az állam megint az árstoppal, teszi ezt annak ellenére, hogy az annak idején, amikor nagyon megugrott az infláció 23-ban, akkor az árstoppnak ugye nagyon vegyes volt a fogadtatása. Egyik oldalon kedvezett az alapvető élelmiszerek vásárlásánál a fogyasztók oldalán, viszont a kereskedők nyilván megemeltek más árucikkeket, mármint azoknak az árát, mert valahol pótolni kell. A kérdés, hogy a piacba való ilyen beavatkozás tartósan értelmese és közgazdaságilag abszurd-e az, hogy elvárjuk a kereskedőtől, hogy csökkentse a hasznát azért, mert a kormány rosszul gazdálkodik. Alapvetően az élelmiszerárak alakulásáról fogunk ma a szakértőkkel beszélgetni, nem csak a pillanatnyi helyzetről, hanem hogy mitől függ egy ilyen nagy láncban, amíg a termelőtől a boltig eljut, az ár hogyan alakul, és mikor és meddig lehet úgy beavatkozni egyes kormányoknak, mondjuk a magyar kormánynak példaként, hogy az ne torzítsa el a piacot. Tehát ma erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég.
Siska Zsolt, régi vendégünk, közgazdász, kistermelő, szervusz.
Szervusz.
Makóról, tehát akkor hagyma, de hát már szerintem ismernek a hallgatók, mert elég sokat szerepeltél. Nézzük a pillanatnyi helyzetet, te mit látsz? Az élelmiszer áremelkedő meglódul, az infláció, ennek ellenére úgy látszik, hogy a januárban az emberek elkezdtek többet fogyasztani.
Az örömteli, hogyha tudnak többet fogyasztani, tehát hogy ki tudják fizetni, ugye az is kérdéses, közgazdászok úgy szoktuk mondani, hogy nominális-e a növekedés, tehát hogy kenyérbe, hogy hány darab kenyeret vesznek, illetve nem is azt mondják, azt úgyis annyit fogyasztanak, amennyire szükségük van, de hogy naturáliában számolva nőtte, vagy csak az árak emelkedtek, és többet adtak ugyanannyi mennyiségű élelmiszerért.
Akkor már is itt az első csapda.
Igen, igen, ez az emelkedés, ez különbözik. Most hirtelen hozzátenném még azt is, hogy az, hogy Magyarországon mennyi élelmiszer fogy el a boltokból, az olyantól is függ, nem csak magyarok vásárolunk élelmiszert. Én a déli határon lakom, nálunk jelentős mértékű volt Romániából ideutazó élelmiszert vásárlók száma, ami viszont, mivel nálunk annyira drágult az élelmiszer, csökkenőben van. És most már megfordul lassacskán, ha nem is nálunk, de aki Horvátország, illetve Szlovákia közelében lakik, meg Ausztriában, mert már elég régen, akár ugyanazt, vagy még jobb minőséget olcsóbban be tud vásárolni, és akkor az a vásárlóerő, ami esetleg megvan, nem biztos, hogy itt költi el a pénzét. Igen. Tehát ezek mind befolyásolják azokat a számokat. Hogyha ennek ellenére is nőtt egy kicsit az élelmiszerfogyasztás, illetve az élelmiszer költött dolog, ezt így kell értékelni.
De a te papírodról loptam egy adatot, de azt részletesen el tudod mondani, hogy idén januárban a fogyasztói árak emelkedése az Európai Uniós átlagban 2,8%, Magyarországon 5,5%.
Igen.
Tehát akkor ez a duplája lényegében, ami azt jelenti, hogy akkor itt inkább arról van szó, hogy az áremelkedés miatt nő a kereskedelmi forgalom, nem a volumene, hanem értéke.
Hát igen, ugye ebbe egy picikét az euró-forint árfolyam is bele szól, ami azóta, hogy ezek a számok kijöttek, szerencsére visszafordult, tehát lejjebb ment az eurónak az árfolyama. Tehát itt ugye az EU-ban, nyilván euróban számolják ezt a dolgot. az mindig is tudott volt, hogy a forint fizetőeszköz használó Magyarországon, ezek a mozgások hektikusabbak, mint az Unióban.
Igen, meg együtt kell a kettőt nézni, az euró-forint árfolyamváltozás, az árak emelkedése vagy csökkenése, és akkor ezt a kettőt kell együtt vizsgálni.
Igen, igen, meg hát ugye maga a gazdaság is nem olyan nyugodt, nem olyan, tehát kevésbé kockázatos az európai gazdaság, úgy növekedésben is talán jobb nálunk, úgy tűnik stabilan, illetve a kockázataiban is maga a forint is ad egy kockázatot, de jelen pillanatban nincs esélyünk arra, hogy euróban gondolkodjunk, úgyhogy
hát azt látjuk,
mi forintban.
A kormány nem gondolkodik az euró bevezetésén egyelőre, igen, de menjünk vissza az élelmiszereket, te kistermelő is vagy, hagymával foglalkozó természetesen családi hagyományként, makón, már egyre kevesebben vagytok, ha jól tudom. Na nézzük meg azt, hogy ha a te árudat nézem, a te által a termelt fokhagymát és többiféle hagymát, akkor azt te tudod, nyomon tudod követni, hogy amit tőled felvásároltak az a boltba, hogy jelenik meg? Mennyiért és az miért alakul?
Sokkal-sokkal többért, mint amennyit én kapok érte.
Hát az mondjuk nyilvánvaló, igen. Hány lépcsőben teszik a hasznot rá azok, akik a boltig eljuttatják?
Ugye termelő volumenétől, tehát méretnagyságától függő az, hogy ki a vevőköre. Én nem vagyok akkora mennyiségben termelő, hogy komoly beszállítója legyek egy üzletláncnak. Uh-huh. Valamikor próbálkoztunk ezzel, nagyon nehéz szerződni velük, és nagyon monopol helyzetben vannak hozzánk képest. Irtózatosan komoly feltételeket és szállítási feltételek nem pontos teljesítés esetén kötbért számolnak föl, amivel mi olyan kockázatot értékeltünk ebben, hogy nem nagyon merünk nekik szállítani. Mi maradtunk a még meglévő zöldségeseknél, maszek zöldségeseknél.
Tehát a kisboltosok
vásárolnak
föl.
A szegedi nagybani piacon eladott hagyma jellegű termékeknek a nagy részét Dunántúlra viszik. Uh-huh. Balaton környéke, Pécs, erről vannak a legjobb vevőink, és akkor mi gyakorlatilag a mi hagymára kiváló termőföldünket, adottságainkat értékesítjük ezzel Dunántúlnak, és nekik van rá fizetőképes keresletük, de az a forint, amit mi megkapunk az árvért, a hagymáért, annak a két és félszereséért kerül végül az ottani vevők elé. Ez még rosszabb, hogyha egy multinak a üzletében jelenik meg, és akkor még ráadásul nekem közbe kellene itatnom egy olyan csomagolót, aki lehet, hogy nem is csomagolja be, hanem simán ládában, ahogy én adtam neki, továbbadja, de neki van a szerződése, és akkor is ráteszi a hasznát. Közben megjelenik az áfa, mert ugye mi kistermelők lényegében zömében annyi adómentesek vagyunk, és akkor...
Mármint áfa.
Hát igen.
Áfa adó.
Áfamentesek. Áfamentesek. Ezt mondják, hogy nullás számlát állított ki, tehát nincsen áfa tartalma annak. Az is rákerül, de ugye mindenki nagyobb áréssel, haszonkulcssal, inkább úgy mondom, dolgozik a kereskedelemben, mint maga a termelő, aki a időjárás dolgok miatt, meg a különböző egyéb kockázatok miatt, tehát a legtöbb kockázatot mi vállaljuk, ezzel szemben viszonylag kicsi haszonkulcssal tudunk dolgozni, mert nekünk azért a vevő meghatározza, hogy mennyire tudjuk eladni.
Na most, ha az állam beavatkozna, csak példát mondok, mert a hagymára nyilván nem lesz érvényes, de mondjuk azt, hogy érzékeny árucikknek minősít, azt mondja az állam a boltnak, az eladónak, a kiskereskedőnek és a nagy láncnak, hogy tessék ennek levinni az árát 15%-kal, és erre rákényszeríti, ami szerintem egy versenygazdaságban abszurd, de hát hol vagyunk mi már attól, akkor azt csinálja a te felvásárlót, hogy kevesebbért veszi tőled, hogy hát kompenzálja?
Ezek a kötelezettségek, bár nem a zöldségeseket, hanem a nagy ellátási láncok, tehát a szállítók, úgy mondom, hogy a kereskedelmi láncok, nem akartam nevesíteni, hogy melyik áruház, tehát a nagy áruházakat érintik, de hogyha rájuk lesz kényszerítve ez a dolog, ők a hasznukat ugyanúgy meg akarják termelni, az áfát be kell, hogy fizessék, a költségeiket ki kell gazdálkodják, és akkor már tegnap voltak nyilatkozatok arról, hogy természetesen nem mondanak nemet a nagymátonnak, viszont egyeztetnek a beszállítókkal. Hmm. Ami azt jelenti, hogy az egész kockázatot rátolják megint arra a termelői körre, aki ezt előállítja, tehát mi fogunk érte valószínűleg kevesebbet kapni.
Tehát megy most a beszállítóra, aztán a felvásárlóra, aztán rátok a termelőre, aki előállítja, tehát a lánc hozzátok ér el.
Ők elfogadják ezt a dolgot, mit tehetnének,
igen.
De egyeztetnek, ami azt jelenti, hogy amire őket kötelezik, arra köteleznek minket is, bármennyire is. És akkor ugye az van, hogy a termelő utána vagy feladja, vagy egy veszteséges évet fog abszolválni, hogy úgy mondjam. Tehát így van. Ezt nem tudom.
És akkor még arról nem beszéltünk, hogy mennyi a magyar piacon jelenlévő élelmiszer hazai, illetve külföldi részaránya, ugye, hogy honnan származik, azoknak hogyan alakul az ára. Most minden esetre ott tartunk, hogy emelkedő infláció mellett élelmiszer ár emelkedést tapasztalunk, nyomják le, a kormánynak eleget tesznek, itt van előttem a mai jelentés, nem sorolom fel, hogy milyen áruházláncok, de lényegében a legnagyobbak mind itt vannak, mind januárban és februárban az alapvető élelmiszer árakban 10-20%-os csökkentést hajtott végre, arról nem beszél a fáma, hogy ezt hol fogják kompenzálni, egyfelől másfelől jól lenne tudni, hogy hosszú távon ez hogy működik az élelmiszeripari területen, egészen a kereskedelemi, az áraknak az alakulása, ami végül is a mi pénztárcánknál csapódik le, és úgy nézzük most, hogy azért egyre többet kell fizetnünk az élelmiszerért, innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég
Héja Csaba, az MBH Bank stratégiai elemzője, alapvetően agrár és élelmiszerrel foglalkozol, és nem először vagy vendégünk, és ugyanilyen témában már találkoztunk. Szóval most az egy piacilag, hogyan ítéljük meg azt az állapotot, hogy az a kormány félve az inflációtól, nem a gazdaságpolitikáján, nem a saját kompetencia területén változtat valamit, hanem azt mondja a kereskedelmi láncok, hogy tessék levinni az árakat. Ennek mi a következménye?
Rácsatlakozva egyébként
ami Zsolt mondott, igen.
A Zsoltnak a meglátására is, amit egyébként lényegében most együtt állapítottatok meg, tehát én azt gondolom, hogy ezt a helyzetet most, ami fennáll, ezt a terméklánc valahogy együtt fogja megoldani. Tehát ez az, hogy csökkent tenni kell az árakat, van egy ilyen nyomás erre, azt valahol egy beszerző, kereskedő, értéke termelő lánc fogja közösen valahogy szétosztani, megosztani ezt a nevező kockázatnak. Én azt nem gondolom és nem látom, hogy a termelők, tehát a mezőgazdasági termelők szintjéig, én nem gondolom, hogy ez el fog érni, következésképpen
egyébként a termékek egészen vissza.
Nem, a termékek jellegéből is, tehát itt azért lisztről, csirkemerről, étolajról,
cukortojásról
beszélünk.
Mint a szóljon belőled.
Hagyva termelők biztonságban nem vannak egyelőre, úgy tűnik.
Én nem tartom valószínűleg, egyébként azért sem, és azért ide szeretném citálni azt, hogy azért azoknak a termékeknek, amik érintettek, és ha visszaemlékszünk, amik ástopposak voltak, azon termékek azok azért jellemzően inkább ilyen commodity jellegű termékek, tehát azok, amiknek az ára, az egy világpiaci árból fakad és ered és alakul ki. Tehát, hogy csak mondjak egy példát, és említettétek az árfolyamot is egyébként az
elején a
szekcióban. Tehát nagyon sok élelmiszeripari felvásárlási szerződést, tehát most teszem azt, amért a sertésfeldolgozó megveszi a sertést, teszem azt, amiért megveszi a tejet, amennyire a gabona felvásárló, gabona feldolgozó megveszi a gabonát, búzát, kukoricát, bármit, azok egy nemzetközi, európai tőzsdei árhoz, jegyzéshez vannak kötve, és mondjuk a szerződés is úgy van megírva, hogy a matifár plusz x százalék forintban.
Mm.
Adott forint árfolyammal visszaváltva, és azért az élelmiszer árak alakulásában Azon túl, hogy ami a boltban van, tehát nyilvánvalóan vannak a polcon olyan élelmiszerek, amik külföldről érkeznek, becsomagolva, sajt akármi, joghurt szokott lenni az eklatáns példa, viszont azért a termelési láncban is, tehát amíg az az élelmiszer előállítódik, amit becsomagolnak és magyar, azért abban is nagyon sok olyan input anyagot használunk, ami nem elérhető itthon. Bitrágyák, maga a csomagolóanyag, amiben belekerül, az energia.
Igen.
Tehát euróban megállapított árakat fizetünk ki forintban, és ez az árfolyam mozgás, ez tud ilyeneket okozni. Azt, hogy egy kicsit egy előre szaladva vagy tekintve, hogy ez az élelmiszer fogyasztói árindex, amit inflációnak nevezünk, hogy ennek a 25-ös alakulás ez majd hogy fog kinézni, nem gondolom, hogy ennél a 4-5%-nál magasabb lesz. Egyrészt azért, mert nagyon sok bázis hatás van benne. Tehát az az alap, amihez viszonyítunk, tehát a 24 február, márciusi, áprilisi árak, azok ugye jellemzően alacsonyabbak voltak, tehát ez egyrészt egy ilyen játék van benne, úgymond másrészt azért erősödik a forint valamit, tehát fog enyhülni valamiféle nyomás.
Tehát most ne számítsunk arra, hogy megugrik nem, az infláció.
Nem. Tehát a 22-23-asra ne.
Hát arra nem.
És az közel sem. Tehát nincs, 20, nincs 20, olyan turbulencia
most a
gazdaságban. És ez az infláció az egy olyan közgazdasági tényező fogalom, az várakozásokra épül.
Várakozásokra
épül. Tehát, hogy valahol a vállalati döntéshozók, ugye nyilván vannak elemzők cégeknél is, alkalmaznak, olvasnak elemzéseket, és hogyha ha egy vállalati döntéshozó, aki árakat meghatároz, bármilyet, és akkor ő azt fogja látni és olvasni, hogy most 5%-os inflációra számítunk, akkor 5%-ot fog emelni.
Ja, tehát ez az önmagát beteljesítő.
Tehát egy ilyen, kicsit egy ilyen önbeteljesítő jóslattá tud válni, én ezért gondolom azt, hogy egy kicsit óvatosabban kellene kezelni.
De akkor a reál folyamatok ezt letörhetik, hogyha mégsem történik meg a
igen, emelkedés. Igen. Ez nyilvánvalóan ez az élelmiszer előállítóknak és a beszerzőknek az alkuját fogja képezni.
Uh-huh. Hát ez megnyugtató, nem Zsolt?
Hát nyugtával dicsérjük majd a napot. Én reménykedem abba, tehát én nem gondolkodtam abba, hogy a 23-as extra inflációnk jönne vissza. Az feltűnő volt a boltokban, ugye most nem közgazdászként, hanem vásárló emberként mondom, hogy a novemberig számított infláció, ami érdekes módon a nyugdíjaknak a felszorzásának az alapja volt, odáig nem volt a 24-es olyan magas, és decemberben megugrottak az árak.
Túl voltunk a nyugdíjkorrekción, és akkor...
És akkor ehhez képest volt ez a januári 5,5, amit mondtál, valóban, amit mondtad, hogy a papíromra
szedted. Igen, onnan lestem ki.
Én pedig a Katona Tamásnak az elemzéséből szedtem, de ő a KSH adataiból dolgozik, tehát azok nyilvános adatok. Tehát én is reménykedem abban, hogy nem fog visszajönni. Most az lenne a feladat, hogy ez az januári 5,5 alá is menjen ez országos szinten. Mindenkinek biztonságosabb volna, tehát nyilván, hogyha pláne amiatt, hogy a jövedelmeket se emelik ennél magasabb szinten, ugye azt tudjuk ezt a 3,2%-at, amivel a nyugdíjakat emelték, azt én jövedelem oldalról most behoznám ebbe, bár nem konkrétan témánk, de mint vásárlóerő, hogy a cégek se jelen környezetben nem nagyon emelnek hatalmas béreket így évelejével, úgy tűnik, de Pogácsa Zoltánnak az elemzésében volt, hogy valamikor a 75%-át érte el a nettó átlagkeresetnek a nyugdíj jelen pillanatban már, illetve nem is tudom, igen. Tehát maga az értéke.
Igen.
Nem az emelkedése, hanem maga az értéke, és akkor most már a felénél. Tartunk ezzel a svájci indexálás helyett csak megállapított infláció, aminek azért én vitatom, hogy valósága mennyi. De minden esetre a nyugdíjasok elég komoly bajban vannak, amikor élelmiszert vásárolnak, és akkor gondolom témánk lesz ennek a megoldását is.
Jó, hát itt ráadásul egy ilyen választási kampány előtti időszakban vagyunk, amikor a kormány nyilván megpróbál kedvezni azon választói csoportoknak, így a nyugdíjasoknak is akar, meddig lehet ezt ugye piaci tendenciákkal szemben csinálni, emelni mondjuk a nyugdíjat, vagy tovább erőszakosan csökkenteni az alapvető árucikkek ára, mindenféle alapvető élelmiszerre gondolok, de talán fogyasztási cikkekben is gondolkodhat a kormány, hogy könnyítsen ezeknek az embereknek a helyzetén. Ugyanakkor a bérek, azt mondja Zsolt, nem nagyon várható, hogy emelkednek, miközben a kormány azt mondja, hogy itt hamarosan az egymilliós jövedelmekkel kell majd számolni, mert hogy be van lengetve ez a dolog. Na most ez egy olyan nagyságrend, most egy picit beszéljünk erről, ami közgazdaságilag mit jelent? Egy elképzelhető, mondjuk, ha kierőszakolják valamilyen módon, ha nem is az egymilliót, de mondjuk megközelítőleg, annak automatikusan az lenne a következő, hogy a vásárlóerő nő, nem? Akkor nő a forgalom, és mindenki megnyugszik.
Ha nem változnak az árak, akkor, hát akkor igen, nő a vásárlóerő.
Ez a kérdésem, hogy mitől változnak az árak.
Van azért egy olyan természete a keresletkínálatnak, közgazdasági fogalom, tehát hogyha többet keresnek az emberek, tehát több pénz van a háztartásoknál, akkor nyilvánvalóan ott van egy döntési pont, hogy ezt befektetem bármiben,
megtakarítom,
vagy elköltöm. Tehát nyilvánvalóan keresleti hatása van, és hogyha kereslet van, akkor van tér az áremelésre, ez így egy közgazdasági norma. Most ugye február-március környékén, ugye most vannak ugye azok a nagy PMAP kifizetések. Tehát nem elkerülhetetlen egyébként, hogy ez ennek egy része az élelmiszer kiskereskedelemben is lecsapódjon, és azt mondom, amiről beszéltünk talán egy-két évvel ezelőtt, hogy lefelé vásárlás történt, akkor megtörtént a felfelé vásárlás. Tehát azért itt is látni kell, hogy nagyon nagy különbség van az egyes termékek kiskereskedelmi árésében, ha saját márkás termékről, vagy gyártói márkás termékről beszélünk. Az Agrár Közgazdasági Intézetnek nagyon jó kimutatásai, és egyébként egy tanulmánya is volt erre. Nyilvánvalóan egy saját márkás, tehát ami a saját márkás termék, az áruházé, abban nincs bele kalkulálva olyan költség, mint mondjuk brand és marketing. Nem abban a mértékben.
Rövidebb a lánc az előállítástól nyilván az eladásig, nem?
Nem is a lánc, nem is a lánc.
A márka. Egy tegnapi élményem volt teljesen élelmiszeren kívüli.
No.
Kifogyott a tollból a tinta. Bementem az
papírboltba,
és kértem, úgymond most márkát mondok, Pax-tól betétet, mert az a típusú betét fogyott ki. Mondták, hogy 500 forint, de nincsen kék. Csak piros, illetve zöld. Hát mondom, nekem se piros, se zöld, most nem kell, hanem kék. De van ez a No Name, amelyik egyébként kinézete ugyanolyan, csak nincs ráírva a márkanév, és az 100 forint.
Oh.
Nyilván a saját márkás élelmiszer nincsenek ekkora
ilyen
ugrások,
de
mi példát most felhoztam.
Értem, tehát ott azt a marketing, azt a plusz, szellemi plusz kell így megfizetni, van. Amivel az áru ugye fel van hype-olva, is szokták ezt mondani.
Hát nyilvánvalóan az a gyártónak, előállítónak egy is a profit marzsát
hát,
kell,
hogy
képezze.
Hát hogy a múlt befektetés, múlt van, szóval azért érthető.
És átkötve, és ugye megmagyarázva azt, hogy miért is egyébként régióban is ugye nálunk magasabb jellemzően mostanában az élelmiszer infláció. Tavaly egyébként nem volt az, tehát tavaly inkább lefelé tendáltunk a régiós és az EU-s átlagtól is egyébként. De hát, hogy ugye azért azt be kell vallani, és el kell mondani, hogy azért az magyar élelmiszeriparnak, hogyha az én helikopter nézetemből tekintek le, akkor azért vannak hatékonyságbeli lemaradásai, akár régiós versenytársakhoz, teszem azt Lengyelországhoz képest is, de az osztrákok, mondjuk a holland talán a csúcs, hozzá képest meg nagyon. Tehát most mondok egy három számot, megengednek.
Jó, lehetnek számok.
Nyilván, tehát hogy nagyságrendileg ez úgy néz ki, hogyha azt a két számot összeadom, hogy mennyi hozzáadott értéket termel euróban a magyar mezőgazdaság és a magyar élelmiszeripar együttesen, és azt rá vonatkoztatom, viszonyítom arra, hogy mennyi mezőgazdasági terület van Magyarországon, akkor mi azt úgy nagyságrendileg egy ilyen 1480 euró, azt hiszem pontosan ott környékén van, amennyit mi megtermelünk. Ugyanez a lengyeleknél nem sokkal magasabb, de pont annyival magasabb, amennyivel ők egyébként így az elmúlt 15-20 évben elhúztak mellettünk. Ott ilyen 1600 körül van. Az osztrákoknál ugyanez ilyen 5500 euró per hektár nagyságrend. És most jön a nagy hopp, a hollandoknál ez 19000 euró. Nyilván a holland szerkezetben, tehát ott vannak azért tulipán, virág,
hát ott termesztési környezet. Erőforrásaik. Bocsánat, csak annyit rákötnék erre, teljesen igazat adva a Csabának, hogy Magyarországon, amíg a klíma nem kezdett el így romlani, gyakorlatilag öntözés nélkül is lehetett szinte mindent termelni. És ez már nem így van. És a nagyon nagy lemaradásunk van, ezt már sokan elmondták, vízügyes szakemberek, az öntözhetőségnek a megvalósításában, ami nélkül nem tudjuk ezt az intenzitást följebb vinni. Ugyanakkor a bérek nálunk is elindultak nagyon fölfelé, tehát az alkalmazott munkaerőnek a költsége rendkívül megnőtt. Ezt gépesítéssel és öntözéssel, intenzívebb gazdálkodással lehetne úgy változtatni, hogy rentábilis legyen, és akkor kordába lehetne tartani az előállító oldaláról ezeket az árakat is.
Miből adódnak még ezek az óriási különbségek, mondjuk, hogy Magyarország, ami valamikor alapvetően híre szerint egy komoly erős mezőgazdasági ország volt, nagyüzemi termelésben versenyképes volt, hatékony volt például gabonatermelésben, amerikaiak nézték az IKR rendszert itt, hogy mennyivel sűrűbb a termés egy négyzetméteren, mint náluk. Mi a csoda van?
Én kevesebbet értem, nem is értem abban az időszakban. Rövid az adásidőnk ennek azért kifejtéséhez. Azért én erre azt tudnám most gyorsan mondani, hogy a rendszer. Tehát ott a rendszer az úgy volt felépítve, hogy tehát ezek a térszekre sok mindent lehetett mondani. Tehát én mondom, én ezt így történelemkönyv és kutatásból mondom, viszont az élelmiszer termelésnek a rendszere, azt ők hatékonyan megszervezték. Rendben van, hogy nem magántulajdonban volt, nem képződőtőkes, sorolhatnám, de hogy egyébként működött a háztáji termelés, működött az, hogy tehát nem azzal van a probléma azért az élelmiszer termelési rendszerben, hogyha a termelő kicsi, hanem a piacra jutásnak kell ugye nagynak lenni, tehát ugye ez a szövetkezés. Vannak jól működő szövetkezetek ma is Magyarországon, csak kevés, nyilvánvalóan. A zöldséggyümölcsben talán ott lenne ennek egyébként a legnagyobb relevanciája, de van, ahol meg egyébként működik. Tehát a baromfiba, a broiler csirkében, és egyébként például a baromfinak más ágazatában kiválóan tud működni. Uh-huh. A tőkek, tehát hogy azáltal, hogy ezek a rendszerek fölborultak, és amikor egyébként azok a vállalkozások és vállalatok magánkézbe kerültek.
És földarabolódtak többnyire?
Földarabolódtak, de tehát azért kicsi országként azért nekünk nyilvánvalóan, tehát méret arányosan nem kell nekünk, tehát az a rendszer sosem fog működni, hogy 40 cég fogja ezt az élelmiszerellátást megoldani, mert nem tud így működni. Aha. Viszont ami egy nagyon fontos tényező, és hozzájárul egyébként ahhoz, hogy az élelmiszer árak miért emelkednek ennyire, és az ellenálló képessége a magyar élelmiszeriparnak egyébként valahol azért pont megmutatkozott a 22-23-ban, hogy nem megfelelő, az tőkehiány.
Tőkehiány.
Tehát a különbséget kell tenni a között, hogy tehát tőkéből vállalkozunk, hitelt veszünk fel a növekedéshez, ezt én bankosként mondom. Tehát a tőke képződés az valahol nem történt meg, és ez egy évtizedes dolog. Tehát már most azért nőnek ki olyan cégek egyébként, akik abszolút világpiacon is versenyeznek, italgyártás, baromfitól kezdve több, kevesen vannak Magyarországon, ez tény, viszont azért ezeknél már halmozódik az a tőke, amit arra fektet be, hogy még hatékonyabban termeljen. Viszont a főleg ebben a középvállalati rétegben látszik az, hogy ott azért vannak, csúnyán bankosként mondom, tőke szerkezeti hiányosságok, mert belekerültek egy olyan hitelspirálba, amiből nehezen jönnek ki. És azért ne felejtsük az élelmiszeráraknál, hogy 6,5% az alapkamat, és ez valószínűleg nem fog csökkenni. Tehát az egy banki alapkamat, az egy hozamkörnyezetet, az megalapoz.
És a hitelkamatok erre épülnek föl.
És a hitelkamat erre épül fel. Tehát az, hogy 6,5% egy banki alapkamat, vannak kamattámogatott termékek, ilyen Széchenyi kártya és igen, társai, meg Exim bankos, viszont hogyha én piaci alapon akarok finanszírozást adni ahhoz, hogy a kisvállalkozó Zsolt mondjuk az éves termelését megfinanszírozza, forgóeszközhitel, akkor ott úgy nézünk ki, hogy ilyen 6,5 körül van a bubor, arra egy ilyen 2-3%, 9%-os kamaton finanszírozunk, az azért alapvetően az magas, tehát hogy valahol...
Abba már bele sem mennél, vagy igen?
Hát az igazság, hogy tőkét az ember a megtermelt jövedelmének a félrerakásával képez. Én úgy érzem, hogy nincsen olyan keblére ölelve a jelenlegi, főleg magántulajdonú mezőgazdaság állambácsi oldaláról, hogy bizalommal legyen abban, hogy ő a tőkéjét visszafektesse a vállalkozásába, és ugye jövedelmezőségnek is kell lenni, mert hogyha amit kitermel, mert ő neki megvannak a földjei, és esetleg marad neki haszna, de azt másod befektetve jobb hozamot kap érte, akkor nem fogja visszafektetni a saját vállalkozásába se, mert nem éri meg. Hogyha stabilabb lenne, meg megbecsültebb a mezőgazdasági termelőknek a helyzete, és az egész ország egy kicsit nyugodtabb, biztosabb alapokon állna, valószínű, hogy mernének jobban vállalkozni, befektetni saját tőkéket, hitelt fölvenni, főleg egy kicsit jobb kamatkörnyezetbe, de a kamatkörnyezetet is az a nyugodtság lejjebb vinni. Tehát tulajdonképpen szeretnénk dolgokat, talán eljutunk egyszer oda, hogy abban az irányban fogunk haladni, és ha addigra még mi kicsik nem szűnünk meg teljesen, mert egyébként mi meg különösen nem vagyunk a szívecsücske, ugye az egész dolognak. Reménykedünk abban, hogy jobb környezet lesz, meg hát szerettünk ezzel foglalkozni, ehhez értünk, termelünk, mi, tehát nekem egy kimondottan jó érzés, hogy az én hagymámat rengeteg ember fogyasztja el, én viszonylag kevés vegyszerrel dolgozom. Vannak kollégák, akik a biokertészeket is úgy mondják, hogy ő az, aki éjszaka permetez. De nem, ezt nem én mondtam. De ugye egyszerű a dolog, én magam is ezt fogyasztom.
Igen.
Tehát én nem fogom magamat sem megmérgezni, meg másokat se, olyanokat, dolgokat használok, amelyik barátságosabb, és nem olyan őrült mennyiségbe. Néha ennek veszteségét látom a tárolásban, ebben abban, de akkor is inkább több munkával, több odafigyeléssel végzünk.
Most beszélünk egy hagymatermelővel, miközben a makói hagyma, mintha eltűnt volna, ugye az a brand, ami az egyik magyar élelmiszer brand volt, a makói hagyma fogalom volt. Zsolt már elmesélt ebben a műsorban, hogy az itt laboratóriumban kikísérletezett hatalmas sikerű, nagyszerű, hozamú hagymama a holland mezőgazdaságot gazdagítja, mert ők csinálják nálunk, meg is szűnt már a hagyókutató, meg semmi nincsen. Kis
hát most annyit csak, hogy sajnos hát én se nem a makói bronzvörös hagymást termelem, mert az már egy gépesített, jól beállt dolog, annak már az én gazdasági méretemnél nincsen jövedelmezősége, hanem egy több közimunkát igénylő prémium hagymafajtát, lila sonkahagymát termelek főként. Az egy finom dolog, szoktam is a ismerőseimnek
Volt szerencsém benne, nagyon finom, igen, köszönöm.
Belőle.
Szóval visszatérve arra, hogy volt egy fél mondatod, és Csabát is kérdezem. Az a jövő, hogy a kis termelők eltűnnek, mert minden csak nagyobb méretben lesz, gazdaságos, exportképes, versenyképes, mint hogyha a magyar gazdaságpolitika is inkább ezt favorizálná, hogy az előbb elhangzott a támogatás, a tőke, igény, a hitel lehetőségeket tekintve.
Elrabolom a szót először, ha megengedik, vagy megengeditek. Szerintem ez túlmutat a élelmiszer gazdaságon és agrárpolitika, ez vidékpolitika.
Ja, hogy ez globálisan.
Ez vidékpolitika, tehát
hogy egyáltalán.
Szeretek ilyen, legutóbb, mikor itt voltam, akkor ugye az 1,3 milliárd hektárt használunk arra, hogy hulladékot termelünk, vagy élelmiszer hulladék keletkezik rajta, azon is megdöbbentél, tehát azért azt kell látni, hogy perma körülbelül a világ lakosságának szerintem a 5-10% az, aki vidéki. Aha. Területen él, aha. És ez az 5-10% termel a fennmaradó városinak élelmiszert. Aha. Nagyon kevesen vannak. Tehát a 1800-es években 3 emberből 2 az agráriumban dolgozott, ma szerintem 2,5% körülbelül az aránya. Uh-huh. Tehát vidékpolitikában azt gondolom, hogy és azon túlmutatom, vidék gazdaságról beszélek inkább, ott azért tehát a vidék klasszikusan mire gondolunk, természet, termőföld, élelmiszer termelés és annak kiegészítői. Az nem lehet megoldás, és az nem történhet meg, hogy elnéptelenednek a falvaink tömegesen. Uh-huh. És én valahol mindig azt gondolom, részben múltamból eredően is, hogy az integrációkban van jövő. Tehát azokban az integrációkban, amik a tőkeerős szereplő egy ilyen megfelelő piaci alapon védő ernyőként fölé áll a kistermelőknek, és azt fogja mondani, hogy én biztosítok neked tudást, input anyagot, alapanyagot, stb. A termelés kockázatát, tehát az üzleti alapon gond, a termelés kockázata ki van helyezve.
Igen.
Viszont a valamiféle védőhálót azért csak kell, hogy nyújtson, tehát ezeknek talán azt lehet mondani, hogy ezek azért ilyen modernköri szövetkezetek.
Igen.
Egy példát engedjetek meg egyébként, múlt pénteken voltam egy bor konferencián, és én ismertem, és hál' Istennek jártam is már ott, az osztrákoknál Wachau-ban van egy szövetkezet, amit a elmúlt 31 pár évben építettek föl. Az osztrákoknál volt egy nagyon komoly borbotrány, amikor az osztrák borok azok teljesen eltűntek a világpiacra, és nullából újra kellett építeni magukat, ez amikor 80-as évek végén volt. És akkor kezdték el felépíteni ezt a szövetkezetet, és perma ott tartanak, ez egy meghatározó része az osztrák borászatnak, 400 darab termelővel dolgoznak, egy nagyon kicsi területen, tehát nem közel sem akkora, mint a magyar borvidékek, amire gondolnánk, talán egy ilyen villány körüli területen, 400 darab termelővel, iszonyat profitábilis a cég, ott van minden piacon, és ráadásul olyan borvidéken, és csak analógia, tehát nem, nyilván nem a borban van, a borban az igazság, de a megoldás nem, mondhatnám, hogy olyan területen, ami Wachau-ban egy nagyon kézi munka igényes, és ott valóban az a 400 termelő a két kezével dolgozik egyébként, kacsolja, metzi a szőlőt, sorolhatnám, nagyon jó árat kapnak a szőlőért, drágák azok a borok, viszont perma ott tartunk, hogy az osztrák agrár hozzáadott értékből a bor 7%-ot ad. A borászat. Egy olyan, tehát hogy a teljes élelmiszer hozzáadott értékből 7% a borászat.
Akkor ennek az a varázsa a befektetve rengeteg és szorgalmas kézi munkán kívül, hogy van egy olyan szervezet, egy ernyős szervezet, ahogy Héja Csaba mondta az előbb, ugye?
Így van.
Ami kölcsönösségi alapon működik a kistermelő és a nagy...
Tulajdonosok ebben a cégben ők is egyébként.
Igen, ez az ernyős szervezet képes biztosítani akár anyagokat, akár technológiát, akár tanácsokat, akár értékesítési láncot nyilvánvalóan, ez a legfontosabb, és ennyi az egész.
Szerintem tehát az egésznek a kulcsa ott van, és amire Magyarországon talán nem mindenhol, Magyarországon is vannak jó példák, tehát ezt ne felejtsük el, akár szövetkezésre is, a profi menedzsment.
Hát, valami olyan szisztémát kell kialakítani, és akkor hajlandóak az emberek úgymond összefogni, hogy az érdekeik egy irányba mutassanak. Mert hogyha én az elmúlt, tehát az szövetkezetek utáni tészeknél is azt láttam, hogy volt mindig egy olyan kiskapu, amivel, hogyha ő külön okosba megoldotta, akkor ő jobban járt, és a közösség meg rosszabbul. Ezt az egész szisztémát nem szabad ilyenre hagyni, úgy kell kialakítani, hogy akkor járjon mindenki jól, hogyha egyforma irányba húzza, és akkor hajlandóak a magyarok is egy irányba menni, mert nem vagyunk nagyon hajlandók. Nem a sajátunk ez a dolog. Igazából az ember úgy van kialakítva, hogy először meg kell égesse magát, hogy külön-külön mennyire nem jó, és akkor hát nagy duzzogva kipróbálja, hogy együtt jobb-e, és hogyha úgy van a rendszer kialakítva, hogy jobb, akkor hosszú távon. És ugye ezt nem lehet rövid távon, tehát ez nem egy-két év, hanem egy nemzedék.
Arra kíváncsi lennék, Csaba, hogy ebben a Wahoo-ban volt-e jelentős hitel, amivel ezt elindították? Honnan volt a tőke? Mert arról beszéltél, hogy nagyon tőkeigényes, ami hiányzik Magyarországon a mezőgazdaság fejlesztésében, hogy ott ezt megcsinálták 30 év alatt.
Nálunk meg viszont 30, én 90-es vagyok egyébként, tehát pont azért szoktam mindig tudni visszaemlékezni, már sajnos ezekre a számokra, hogy mennyi is, tehát azért mi 35 éve kezdtük ezt el. A évszázados tőke felhalmozást azt nem lehet
pótolni.
Mint a gyepnyírás az angoloknál.
Hogy igen.
Tehát
Így van.
Tehát ez a gondoljunk a lakossági rádióban, de gondoljunk a lakosságra. Tehát, hogyha van egy család, aki mondjuk második generációnál, harmadiknál, teszem azt, hogy 900-as évek elejétől, a negyedik generációnál jutott oda, hogy mondjuk van egy darab saját ingatlan, aztán van kettő,
igen,
akkor már lesz egy harmadik, negyedik, ötödik, és az öröklődik. Uh-huh. És az tőkeje. Tehát hogy úgy kell ezt elképzelni most a hallgatóknak, hogy könnyebben megértsük, hogy ez egy olyan örökölt vagyon, ami már beépült a cégbe, és ez olyan, mint amikor nálunk mondjuk az, hogy van egy lakásunk, egy, kettő, három, most azok termelhetnek, ki lehetnek adva akárhova, de van.
És akkor van egy ismert nevük, amelyiket már nagyapa is hordozta, és ugyanezzel foglalkozott, és azt nem járatja le egy-egy évnek a haszonszerzéséért, egy bizonyos különutas irányba való elmozdulásért, és ugye nem csak a saját becsületével, hanem a család becsületével játszik.
Igen, ez az ilyen azt feltételező stabil tulajdonviszonyok, amire lehet építeni, tehát hogy nem arról van szó, hogy holnap után eladják, jön egy új tulajdonos, beolvasztja, nem olvasztja, tehát hogy egy stabil jogi környezet és egy stabil tulajdonrendszer, akkor ettől elég messzi vagyunk, hát ezt most kezdtük.
Szerintem mi most vagyunk körülbelül az első nagy generációváltásnál egyébként az agráriumban valami, de szerintem úgy általában így a vállalatoknál is, tehát hogy azért ezek a 2020-as évek nem csak a Covid miatt meghatározók, hanem egyébként a vállalati generáció, korszak és örökítés során is. A Zsolt mondott egy nagyon fontos dolgot egyébként, megemlítette a fiatalokat.
Igen.
Tehát azért a fiatalokat ebbe a szakmába bemonzani szerintem nagyon nehéz. Tehát én 2010-es évek, 2008 környékén felvételiztem egyébként egyetemre. Engem az összes ismerősem, csúnyát mondok, hülyének nézett, hogy agráriummal. Uh-huh. Én panelben nőttem fel egyébként, egy kis személyes kitekintés. A családjágon nyilvánvalóan láttam termőföldet és gyümölcsfára is másztam sorolhatnám, tehát azért ismertem a vidéki életet is. De viszont én azt gondoltam, tehát hogy az azért sok biztos dolog van a világon, az egyik az, hogy enni mindig fogunk. És nyilvánvalóan nagyon megváltozott azért még az elmúlt 30 évben is az élelmiszer előállításnak a folyamata, a rendszere, a stb. Tehát hogy nagyon keveset beszélünk róla, de például élelmiszer árazással kapcsolatban a logisztika. Az egy hihetetlen nagy feladat. Uh-huh. Amit azért meg kell oldani. Tehát az, amit a Zsolt is mondott, hogy hogy a kistermelők a alkupozícióval, áruházakkal, érted, ezek kereskedelmi egymásra utaltságok, függések, azért tehát az, hogy az a hagyma, amit a Zsolt megtermel, az kint legyen a polcon, Székesfehérváron, Debrecenben, Győrben sorolhatnám, az egy komoly feladat, és ezek a rendszerek valahogy nálunk úgy alakultak ki, az én ismereteim szerint, hogy a nullás körgyűrű környékén vannak a logisztikai központok, raktárak, és hogy elképzelhető olyan is, hogy mondjuk a Zsolt hagymáját a szegedi hódvezővásári raktárban akkorról fölhozzák
a nullásra, és innen megy Győrbe.
De még esetleg még lehet, hogy vissza is viszik egyébként a szegedi áruházba.
Tehát és élelmiszerről, meg hát primőrről szólva, ezeknek napok vannak, ameddig friss. Igen. Még a hagyma tovább, de mondjuk olyan dolgok, mint paprika, ott órák is számíthatnak. És nagyon nem mindegy a logisztika.
Ezt azért szerettem volna idehozni, hogy azért amikor élelmiszer árakról beszélünk, hogy miért annyi a boltban amennyi, nyilván ez a zöldség, gyümölcs, ezek a 2,5 sokszoros szorzók, ezek sajnos talán hát azt gondolom, érzékeny, hogy a láncban sosem egyenlő az elosztás ennek a profitnak, de azért amikor arról beszélünk, hogy képzeljük el, hogy lesz egy termék a polc, az nagyon sok folyamati elemből áll, és azért ehhez nyilvánvalóan irgalmatlan módon gépesített egy logisztikai raktár, például egy bármelyik élelmiszer kereskedőnél alig dolgoznak, mert kell munkaerő, alig dolgoznak emberek, de azért azt szállítani kell, azokba a gázolaj kell, azokba az megint pénzbe kerül. Tehát ezt azért el kell képzelni. Van, ahol ez másképpen alakult ki, de nekünk ilyen az örökségünk, és valahol nekünk most ezzel kell dolgozni. Tehát a osztrákoknál van konkrét szerintem olyan, ahol én azt láttam, hogy bementem egy láncnak egy üzletébe, mondjuk Tirolban, meg utána itt a határ környékén, és mondjuk találtam olyan termékeket, most ez hústermék volt konkrétan, kéztermék, ami az egy, az ott a Tirolban tiroli volt, ott meg nem tiroli a volt, helyi, hanem a helyi.
Nagy különbség,
de ezek olyan örökölt adottságok, amire én azt gondolom és látom, lehet, hogy a fiatal naivságon beszél belőle, de erre egyre nagyobb felismerés van, és szerintem az, hogy ezeket a rendszereket módosítsuk, azért ahhoz ehhez hosszú évek fognak kelleni. De a felismerés, mert talán azt gondolom, hogy megvan.
A fiatalokkal kapcsolatban, én a nagybeni piacon értékesítve látom, hogy elfogyott az a utánunk jövő korosztály, ugye ő mondta, hogy 90-es, én meg 70-es, és aki keresünk, azok a 90-es évjáratúak, mert nem látom a piacon. Nyáron látom a picikéket, akik nyári szünettel eljönnek a leginkább nagyapával.
De hiányzik egy belépő
korosztálya. Mert ők már vagy külföldre mentek, vagy iparban dolgoznak, szolgáltatásban. Nyilván van ennek jobb oldala is, de egyébként vannak szépségei ennek a dolognak. Itt volt a Covid, nem akarom, hogy visszajöjjön, de például amikor én kint voltam területen jó tavaszi időben, madár csicsergett, én annyira nem vágytam arra, hogy egy tömegben legyek. Nekem olyan jó volt egyedül, hogy 10 kilométeres körben nem volt ember. Akkor én ezt úgy kipihentem magam idegileg.
Igen, igen. A piciben ugye az ember sok mindent megtapasztal, én például, mert ugye van egy falusi házunk, és elég sok időt töltünk egy nyírségi faluban, és végigkövettük 2001 óta, hogy hogyan változott a környezetünk, és csak a kis emberekről beszélek, hogyan sorvadt el minden háztartásnál az állattartás, a növénytermesztés, a háztáinak nevezett dolog, és a szomszéd asszonyom azt mondta már hosszú évekkel ezelőtt, aki minden évben 100 csibével indult, hogy a családot ellássa, azt mondja, hát minden kiszámoltam, állatorvost, kukoricadara, és a, hát a Tesco-ba sokkal jobban járok. Pont. És akkor ebből az következik, hogy az ott felnővő unoka nem lát mezőgazdasági kultúrát a portán, hanem elmegy autószerelőnek. Rendben van, csak ha ez tömegével a vidéki lakosságra ki tudom vetíteni, akkor óriásit veszítünk azzal, hogy vagy nagy méretű mezőgazdasági vállalkozások lesznek, és Siska Zsolt se tudjuk, meddig bírja a kis területen a hagymatermesztést, Hát vagy pedig marad ez a hektikus árrendszer, ez a kitettség, stb. Nem?
Igen, tehát hogyha azokra a termékekre fókuszál egy rendszer, ami minél közelebb van a láncban a nyersanyaghoz, tehát most itt gondolok arra, hogy amíg a 1 kilós liszt mondjuk bekerül a boltba, az egy búzaszám, ami bekerült a malomba, lecsomagolták. Tehát, hogy ez egy rövid feldolgozási Igen. fázis, és ott azért viszonylag magas az alapanyag költség benne, és azért pont ezeknek a termékeknek, ami mezőgazdasági commodity-t említettem a beszélgetés elején, ezeknek ilyen mínusz 50, plusz 50%-os ármozgása tud lenni egyik évről a másikra.
Igen.
És ezt a kitettséget szükséges egyébként minél inkább csökkenteni olyan módon, hogy ez a feldolgozó ipar erősödjön meg úgy, hogy egyébként kellenek, tehát ami egyébként a magyar agrár, és ebbe értsük bele a mező és élelmiszeripari vállalkozások körét, azok az ilyen igazán erős középvállalatok. Azok, akik hiányoznak. És a középvállalatot azt úgy kell elképzelni, hogy azért ahol már ilyen 100 és 300 ember között mondjuk
tehát nem csak termel, hanem mondjuk abból
ezek feldolgozók már.
Feldolgozók.
Ezek már feldolgozók.
Mert ugye nagyon sokat hallottuk, hogy a magyar mezőgazdaság egyik problémája, hogy nagy rész nyersanyagot termel és el is adja, és kevés az élelmiszer feldolgozás, akár hús, akár gabona, akár miről beszélünk, eladjuk a learatott kukoricát, meghizlaljuk a disznót, eladjuk. Stb.
És az se érdektől való, hogyha ezek a cégek olyan szisztémával rendelkeznek, hogy exportálni is tudnak, tehát versenyképesek az Európai Unióban is legalább. Nem azért, hogy most mi az erőforrásainkkal az EU-s polgárokat etessük elsősorban, hanem azért, mert ha ott versenyképesek vagyunk, az itthon is jobb. Jobb béreket lehet adni, illetve jobb, tehát standard minőséget.
Hát meg az a bizonyos tőke, ami hiányzik, akkor jobban halmozódik, amit vissza lehetne forgatni. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt egy órában Héja Csabával, az MBH Bank stratégiai elemzőjével és Siska Zsolt közgazdász kistermelővel beszélgettem. Köszönöm a figyelmet Sonfai Péter szerkesztőm nevében is, viszontlátásra, viszonthallásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.